ez a három ember?
A három ember mindenek előtt természetesen maga Madács Imre, Madács Imre édesanyja Majtényi Anna és a felesége Fráter Erzsébet. És e három ember élete fonódott úgy össze, aminek eredménye lett nem csak a magyar irodalom, hanem az én véleményem szerint a világirodalom egyik legcsodálatosabb műve, legcsodálatosabb drámája, az ember tragédiája. De mielőtt a tragédiába és a születésje körülményeibe belemélyednénk, magáról a családról is, és a család őseiről néhány információt hagy meséljek el. A Madács család második Endre és negyedik Béla királyunkig tudták visszavezetni őseiket, birtokaikat és a nemességet is e két Árpádházi királyunktól kapták. Őseik között találjuk Madács Gáspárt, aki a 17. században élt tudós poétája volt az országnak, nem mellesleg kuruc főtiszt, és az ő nagybátyja volt Rimai János, aki nem más, mint a Balassi Bálint halálát követő magyar korszak egyik legnagyobb költője. Madács Imre nagyapja pedig, Magyar Sándor, az ország legismertebb, legelismertebb ügyvédje volt, aki a Martinovics per bukása után 16 vádlottnak volt a védőügyvédje, többek között Bacsányi Jánost is védte, és mint ahogy tudjuk, a halálbüntetéstől meg is tudták védeni a vádlottakat. Nos, ilyen családban született Madács Imre, öten voltak egyébként testvérek, három fiú és két kislány. És már azt lehet mondani, hogy gyerekkorában valamilyen szinten elindult életének tragédiája, 11 éves volt, amikor az édesapja meghalt, vagyis a mama, Majtényi Anna, legalábbis mai fogalmaink szerint viszonylag fiatalon maradt özvegyen, 5 gyerekkel, és a birtokot is onnantól kezdve neki kellett irányítani, gazdálkodni, hisz fel kellett nevelni a gyermekeit, a három fiúnak a kezébe hivatást kellett adni, iskoláztatni kellett őket, a két lánygyereket pedig megfelelően férjhez adni. Ez azokban az évtizedekben, századokban nagyon nagy feladat volt.
És manapság sem könnyű, de gondolom, hogy akkor sem volt ez könnyű.
Így van, és hihetetlen nagy kort ért meg egyébként Majtényi Anna, 96 éves korában halt meg, és valóban egy nagyon kemény, erős akaratú nagyasszony volt, akinek az akaratával szemben semmi nem történhetett, majd látni fogják, hogy tényleg nagyon tragikus hatással volt a fia életére Majtényi Anna hajthatatlansága, de emberileg valamilyen szinten meg is érthető, és érthető mindaz, amin végigment ő is, és ő miatta a család. De nézzük tovább röviden Madács Imre életét. Magántanuló volt, a sztregovai kastélyban nevelők tanították, még gimnáziumi tanulmányait is magántanulóként végezte. Talán emiatt is alakult ki nála, hogy egy meglehetősen zárkózott, visszahúzódó egyéniségé vált, bár nem igaz mindez, amit mondok, hiszen amikor Pesten az egyetemre beiratkozott, először a bölcsészkarra, majd átiratkozott a jogi karra, egyetemi évei alatt kinyílt, és zárkózottsága abszolút elmúlt, olyannyira, hogy úszni, vívni, festeni, zongorázni, esztergálni tanult, és megismerkedett az ifjú Magyarország radikális fiatal politikusaival. Az egyetemen barátai évfolyamtársai voltak egyébként Andrássy Gyula és Lónyai Menyhért, a magyar történelem későbbi két nagy miniszterelnöke és miniszter politikus alakja. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg ugye a barátja Lónyai Menyhértnek a húgával, Lónyai Etelkával, akibe beleszeretett természetesen a fiatal egyetemista Madács Imre, és hozzáírta a Landvirágok című verses kötetét, amely aztán nyomtatásban is megjelent. Egyébként költeményeket egész életében írt Madács, de kötetben és nyomtatásban egy sem jelent meg, folyóiratokban publikálta verseit, például Arany János koszorú folyóiratában nagyon sok Madács költeményt lehet olvasni. Nos, amikor az egyetemet elvégezte, 1841-ben Palassa gyarmatra került ügyvédbojtárnak, Fráter Pál Alispán mellé. És itt találkozott, itt ismerkedett meg 1843-ban Fráter Erzsébettel, akit aztán két évvel később feleségül is vett, 1845-ben. A tragédia és a probléma az onnan indult el, hogy a mama, Majtényi Anna első pillanattól kezdve helytelenítette és gyakorlatilag tiltotta is fiának ezt a házasságot. Fráter Erzsébet édesanyja kiskorában meghalt, és a nagybátyja a gyermektelen Fráter Pálnál Nógrádban nevelkedett. És Fráter Erzsi egy vidám, daloskedvű, táncos, a társadalmi konvenciókat meglehetősen figyelmen kívül hagyó fiatal lány volt, és Majtényi Anna véleménye szerint nagyon nem Madácshoz való, mert ő műveletlennek érezte. Való igaz, hogy Madács, aki maga hét nyelven beszélt, Fráter Erzsi meg igazából helyesen írni sem igazán tudott. De ez a korabeli viszonyoknak megfelelően nem volt kirívó egyébként azokban az évtizedekben és abban a korban. Madács pedig bár rajongva szerette édesanyját, de befolyása alól egész életében menekülni szeretett volna. És talán a házassága is egy ilyen menekülés lett volna a mama hatása és az édesanyja befolyása alól. Minden esetre meglehetősen különböző természetük ellenére házasságot kötöttek 1845-ben Csécsén a Fráter Kúriában, és az esküvő után Csesztvére költöztek. És azt lehet mondani, hogy a házaspárnak az elkövetkezendő 7 éve meglehetős boldogságban, békében és nyugalomban telt el. Bár első gyermekük Imre egynapos korában csecsemőként meghalt, de pár év múlva megszületett a egészséges Aladár, majd megint pár évvel később egy kislány Jolán. És Madács Imre elég beteges alkatú volt egész életében, szívproblémái, tüdőproblémái voltak, egy picit idősebb korában pedig köszvény is kínoszta. És az 1848-as szabadságharcban így fegyverrel katonaként nem tudott részt venni, viszont a szabadságharc leverése után bújtatta a bujdosókat, és mindent megtett lehetőségéhez képest, hogy mégiscsak a szabadság ügye mellé álljon. Többek között a halálra ítélt Rákóczi Jánost, Kossuth titkárát, álnéven alkalmazta, mint erdőkerülőt a birtokain, de fegyvereket is rejtegetett a birtokán, és 1852-ben Madácsot letartóztatták, és egy évi börtönbüntetésre ítélték. Pozsonyban, majd Pesten a hírhet új épületben raboskodott. És a házasság életében ekkor következhetett be az a törés, amit Fráter Erzsi joggal érezhette úgy, hogy a férje nem bízott benne, hiszen eltitkolta előle, hogy fegyvert rejteget, ráadásul még azt sem tudta, hogy az az erdőkerülő az egyébként Rákóczi János, Kossuth titkára. És Fráter Erzsi a férje letartóztatásának pillanatában szembesült a férje politikai nézeteivel, illetve mindazzal, amit Madács magyarsága megkövetelt és bekövetkezett. Ráadásul ekkor már harmadik gyermekét várta Fráter Erzsébet. És ekkor érte ez a hihetetlen nagy sok, hogy a férjét elviszik az osztrák katonák és bebörtönzik, ő pedig ott marad két kisgyerekkel, várva a harmadik babát. De a nagy tragédia és az igazi tragédia a család életében az volt, hogy ez alatt az egy esztendő alatt Majtényi Anna, az anyós, mindenféle anyagi támogatást megvont a fiatalasszonytól és a unokáitól, sőt, amikor egy év után Madácsot végül is elengedték, és haza tudott költözni, akkor még meg is vádolta Fráter Erzsébetet azzal, hogy megcsalta Madács Imrét. Nos, ennek a vádnak egyébként annyi alapja volt, hogy egy ismerős férfit fogadott a család házában, Csesztvén, és a kor szokásai szerint ez már elítélendő volt. Egyébként Fráter Erzsi egész életében tagadta, és maga Madács sem hitte el, hogy a felesége őt megcsalta volna. De szegény Fráter Erzsit még egy óriási tragédia érte, ami aztán a későbbi évtizedeire különösen nagy hatással volt. Amikor megszületett a harmadik gyermeke, Anna Borbála, akkor a gyerekek elkapták a bárányhimlőt. És a gyerekek ápolása közben Fráter Erzsi is elkapta ezt a gyermekbetegséget. És ugye tudjuk, hogy felnőttnél egy gyermekbetegség sokkal komolyabb lefolyású, mint a gyerekeknél. És talán azt lehet mondani, hogy ez a sok-sok tragédia, és maga ez a betegség volt annak az oka, hogy a lelki egyensúlya és a lelki labilitása és biztonsága már ekkor kezdett megbomlani Fráter Erzsinek. És férje kiszabadulása után egy néhány hónappal később bekövetkezett az újabb tragédia Fráter Erzsi életében, amikor a férje bejelentette, hogy elköltöznek Sztregovára az anyós Majtényi Anna mellé, mert a csesztvei birtokot átengedi Károly öccsének, aki éppen akkor nősült. És egyébként is ugye Madács volt a legidősebb fiú, tehát a családnak a fő birtokát, a sztregovai birtokot ő örökölte. Nos, Madács is itt követte el élete legnagyobb ballépését és tragédiáját, hogy a feleségét az édesanyja mellé vitte. Bár ő jó hiszeműen gondolkodott, arra gondolhatott nagy valószínűséggel, hogy az egyébként szeretett anya, ha megismeri a menyét, akkor megbékél vele. És ebben reménykedve is fogadta el, és költöztek Sztregovára. Szegován viszont az ősi madács kastélyban a kedélyek nem csitultak, Fráter Erzsi csak azért is viselkedett, Majtényi Anna pedig egyenesen gyűlölte a menyét. És ekkor következett be az az esemény, ami a törést vetítette előre a házaspár életében. Fráter Erzsi szeretett volna a Losonci megyebárra elmenni. Madács pedig úgy vélekedett, hogy a szabadságharc vérbefolytása után a magyaroknak nem szabad mulatozniuk, megyebálon részt venni, és nem volt hajlandó a feleségét elkísérni Losoncra. Fráter Erzsi pedig egy idegen udvarló kíséretében mégiscsak elutazott a megyebálra. Ez volt az a mozzanat a házaspár életében, ami aztán a válóperre vezetett 1854-ben. Madács kiszabadulása után 2 évet töltöttek még egyébként együtt. A rokonság, a sztregovai ismerősök, de Fráter Erzsi és Madács kislánya Jolán még felnőtt korban is egyértelműen úgy érezte, és azt nyilatkozták, hogy a házaspár válásának az oka az elsősorban a nagymama Majtényi Anna volt, és az ő gyűlölete vezetett oda, hogy elváltak. Már a válóper pillanatában Fráter Erzsi tisztában volt vele, hogy mindent elveszített. Elveszítette a férjét, a gyermekeit, a megélhetését, és a feje felől a tetőt is. Mert az édesapja nagyon rossz gazdálkodó volt Fráter Erzsinek. Gyakorlatilag a gazdaságokat elveszítették, és nem volt miből megélniük. És a válóperrel a fráter család, a fráter rokonok sem fogadták be Erzsit. És megkezdődött a szerencsétlen nőnek az a féktelen mulatozással, bálozással és végül is italozással kezdődő végső romlása, amely aztán jó 10 évvel később a halálához is vezetett. Nagyváradon élt, és életének utolsó éveiben teljes mértékben megbomlott elmével, megzavarodva, legyöngülve bolyongott Nagyvárad utcáin, nem egyszer az utcán szedték össze, abszolút megzavarodva a szerencsétlen nőt. Nagyvárad rendőrkapitánya levelet írt a fiának, Madács Aladárnak, és leírta, hogy milyen állapotban van az anyja, és támogassa, és gondoskodjanak róla, de a szerencsétlen nőről mindenki lemondott, és mindenki magára hagyta, és mindenki elhagyta.
Még a gyermekei is?
Még a gyermekei is. A fia például egy ideig támogatta anyagilag az anyját, majd azt válaszolta a nagyváradi rendőrkapitánynak, hogy olyan kicsi volt, amikor az anyját elveszítette, ugye a nagyanya nevelte, és a nagymama elűzte otthonából az anyját, hogy nem is emlékszik az anyjára. Volt egy rendkívül tragikus esemény, amikor Madács Imre meghalt. 1864-ben Madács halála után Fráter Erzsi Nagyváradról Sztregovára utazott, hogy a gyermekeivel találkozzon, és a nagymama be sem engedte Fráter Erzsit a várba. Fráter Erzsi már valószínűleg akkor is nagyon megbomlott idegi állapotban volt. Egy jó szívű tót paraszt fogadta be éjszakára a házába, hogy ne a szabad ég alatt kelljen a szerencsétlen nőnek éjszakáznia. Tehát valóban nagyon kegyetlenül bánt a nagymama az unokáinak az anyjával. Nos, Fráter Erzsi 1875-ben halt meg. 10 évvel élte túl Madács Imrét. A Bihar című folyóirat a következő nekrológot jelentette meg. Fájdalomból, az élet keserűségeiből csordultig telt poharat adott az elhunytnak bal végzete. Fenékig kiürítette. Hibáira vessen fátyolt a tűnő emlékezet, legyen hamvainak könnyű a föld. De szegény Fráter Erzsi életének tragédiája még halálával sem ért véget. 1980-ban a román kormány föl akarta számolni, föl is számolta azt a temetőt, ahol végső nyugalomra helyezték Fráter Erzsébetet. Fráter Erzsébetről megjelent egy életrajzi kötet, Mohácsi Jenő írta az 1930-as években, és Lidérckének nevezi ebben a regényben Fráter Erzsit. Nos, amikor a román hatóság a temetőt föl akarta számolni, akkor Tempfli József, Nagyvárad megyés püspöke volt az, aki megváltotta Lidércke sírját és földi maradványait, és a nagyváradi katolikus barátok templomának falában helyezték el. A református Fráter Erzsébet egy katolikus templom falában nyert végső nyugodalmat. Ezért mondtam, és mindezek miatt mondtam én azt bevezető mondataimban, hogy valójában az ember tragédiája három ember életének tragédiája volt. Nos, Madách Imre a főművét, az ember tragédiáját fogsága ideje alatt a börtönben kezdte el írni az első változatot, amelynek Lucifer volt a címe. Majd pedig már vállópere után 1859-ben februárjában kezdte el írni a nagy művet, és egy évvel később, március végén fejezte be. És Szonták Pál legjobb barátjának adta oda elsőként elolvasni, aki azt javasolta Madácsnak, hogy küldje el a művét Arany Jánoshoz, és kérje az ő segítségét a megjelentetéshez és a kinyomtatáshoz. Azt ugye egyértelmű, és tudjuk, hogy Arany János a kor legnagyobb költője, aki legszebben beszélt, leggyönyörűbb szavakkal magyarul, és valóban mindent ki tudott magyarul fejezni, és minden hangulatot és minden érzelmet a legcsodálatosabban tudott leírni a magyar irodalomban. És Madács művét Arany János nagyon-nagyon hamar megértette a nagyszerűségét és a zsenialitását, és Arany János segítségével 1862-ben ki is nyomtatták a Kisfaludi Társaság keretén belül. És ahogy ma szoktunk fogalmazni, könyvesbolti forgalomba nem került a kinyomtatott mű, a Kisfaludi Társaság pártoló tagjai a tagdíj fizetése ellenében ajándékba kapták meg Madács művét. Nagyon sokan azt mondják, hogy az ember tragédiája pessimista. Holott csak gondoljanak arra, hogy a szabadságharc bukását követő korszakban íródott. A magyar történelem egyik legtragikusabb évtizedeiben. Madács művét sokan azzal is támadják, hogy a végső döntést a hitre bízza, és az Úrra bízza. De erre megint csupán azt lehet mondani, hogy érthető, hiszen a szabadságharc leverése után Madács még semmiféle más kivezető utat nem láthatott az ország tragikus állapotából. Ezért kénytelen volt az Úrra, a hitre és a vallásra bízni a jövőt és a további lehetőségeket. A dráma utolsó mondata, amit nem fogok elmondani, hiszen mindenki ismer, nem csupán a küzdelemre szólítja föl Ádámot, hanem magára az életre szólítja föl. Egy pillanat kitérőt hagy tegyek. Madács drámája Katona József bánkbányával együtt a magyar irodalom két legnagyobb sorsdrámája. Madács drámája ráadásul még abban is különös, hogy egy misztérium dráma. De a világ összes misztérium drámától különbözik. A misztérium drámákra az jellemző, hogy egy szereplő a hősük. Madács drámájában egy emberpár, akik egy test, egy lélek és egy bukott angyal a főszereplője. Ez a dráma sehol máshol, mint Magyarországon, és senkinek másnak a tollából, mint egy magyar embernek a tollából születhetett meg. Sokan párhuzamot szoktak állítani, és össze szokták hasonlítani Madács művét Goethe Faustjával, és magyar Faustként szokták említeni, de ez tévedés. Egész más a gondolatvilága, egész más a mondani valója a Madács drámának, mint a Faustnak. Ráadásul Goethe egész életében írta a Faustot, és neki két Faust drámára volt szüksége ahhoz, hogy a végkifejlethez eljusson, a Sztregovai földesúr pedig egy tél alatt megírta a világirodalom legcsodálatosabb művét. Mindkét szereplője, egyébként Ádám is és Lucifer is, magának a költőnek a gondolatait tolmácsolja. De Ádám az örök optimista, maga a költő, aki a sorozatos kudarcok ellenére tiszta lélek, és jóhiszeműen elhiszi mindazt, amit Lucifer elé tár. Lucifer pedig a pessimista kritikus, aki nagyon sokszor, ahogy ma szoktuk mondani, csúsztat, hiszen a történelmi színekben a korszakokat mindig akkor tárja Ádám elé, amikor azok a korok már valami ilyen oknál fogva leszálló ágban vannak. És a drámában végig ott van, és ott szerepel Éva, mert a dráma egy fantasztikus szerelmi vallomás is. Éva Erzsébet az örök nő felé és iránt. Sokan tudjuk, hogy az ember tragédiájának ugye az első olvasója Szonták Pál volt, és aztán Arany János kapta meg, és Arany János Madács kifejezett kérésére belejavított az ember tragédiájába. Nagyon sokáig sokan kétségbe is vonták, hogy ez a mű mennyire Madács szülötte, mennyire Madács gyermeke, vagy mennyire írta át az eredetit Arany János. Nos, 2005-ben megjelent egy kritikai kiadás, amelyhez egy fantasztikus jegyzetet írt Kerényi Ferenc irodalomtörténész, és írásszakértő is megvizsgálta az eredeti Madács kéziratot, és vizsgálta az Arany János kézírásával történt javításokat. És arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy Arany János csak helyesírási és csak stilisztikai javításokat végzett a műben. És ne gondolja senki azt, hogy Madács Imre nem tudott helyesen írni, Arany János pedig igen. Madács egy korábbi helyesírást tanult iskoláiban, mint amit Arany János alkalmazott már. Ugye napjainkban is tudjuk, hogy a helyesírásunk is, mint a nyelvünk is folyamatosan változik. Egy példát erre a javításra és erre a helyesírási változásra. Madács például úgy írta a művében, hogy mártír, halált, halt. Tehát három szóban. Arany János pedig átjavította az új helyesírásnak megfelelően, hogy mártír halált, halt. Tehát összetett szót alkotott a Madács három szavából. És stilisztikai javításra is egy példát hozok. Madács azt írta, hogy a végezett elítélt állata. Arany János átjavította a végzett arra ítélt állata. A mondani való ugyanaz, a jelentés ugyanaz, stilisztikailag valóban sokkal szebben hangzik az, ahogy Arany János átjavította a művet. Szerencsére megmaradtak levelezése a két költőnek, amelyben ugye Madács kifejezetten kéri Arany Jánost a javításra. Az egyik levélből, amely éppen a negyedik színnek a javításairól ír, egy nagyon rövidke és tulajdonképpen humoros, kedves kis részletet hagy olvassak föl önöknek. Madács írja tehát Arany Jánosnak. Tökéletesen igazad van a két bók, boltoslegény és komorna ömlengése, de úgy tartottam, valamit kell a paradicsomi párnak mondania, az egész teljessége véget, mi szerelmüket érintse. Igyekeztem is azt mentől rövidebben tenni. Azt ugyan gyanítom, hogy nem így beszéltek szerelemről, mint én írok, de attól tartok, hogy úgy meg nem írhatok, ahogyan ők beszéltek. Azonban tréfa nélkül, ítéld meg kérlek, és segíts te, vagy Ádám nem tud szerelmet vallani, s kihal a világ. Nos, tehát 1862-ben jelent meg nyomtatásban az ember tragédiája. Az ősbemutató pedig 1883. szeptember 21-én, és a rendező, aki színpadra állította, az nem más, mint Paulai Ede, a Nemzeti Színház igazgatója. Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert pedig Gyenes László keltette életre. Miskolcon pedig egy fél évvel később, 1884. február 28-án mutatták be negyedikként az ország színházai közül Madách ember tragédiáját. Miskolcon a rendező és egyben Ádám Gerőfi Andor volt, Évát Bátori Ilona, Lucifert pedig Szeles József játszotta. A tragédia legnagyobb sikereit színpadon a Horthy korszakban érte el. Érthető módon, hiszen a trianoni békediktátum után ismét egy olyan tragikus korszaka következett Magyarországnak, mint volt az 1850-es években a szabadságharc leverése után. A Horthy korszakban rendszerint Kosztolányi Dezső mondta ki legnyíltabban az akkori politika állásfoglalásának okait, és Kosztolányi így vélekedett a tragédiáról. Több mint egy fél évszázadnak kellett elmúlnia, hogy az egész emberiség megérkezzék hozzá. Nagy tandíjat fizettünk ezért, amióta mi is álmodtuk a történelem álmait. 1914 nyarán lidérces álom borult szemünkre, az ördög küldte, s megkezdődött számunkra a valóságban is az ember tragédiája. Mi is kiáltottuk, milliók egymiatt. Hallottuk a piacon a szájhősök ordítását, láttuk az ártatlanok pusztulását, a léhák tivornyáját, Plátont borsont érdepelni, s megtanultuk, hogy minden igazság viszonylagos. Így jutott közel hozzánk a legelfogulatlanabb és legnagyobb költemény. Az ember tragédia színműnek a további története is nagyon érdekes. 1945 után, és mint a kommunista hatalomátvétel után, Rákosiék először ritkították, majd betiltották az előadását. És elkövetkezett 1955. november eleje, amikor a Magyar Írók Szövetsége kommunista pártszervezet ülésén egy napirend előtti felszólalásra jelentkezett Zelg Zoltán, aki akkor már József Attila díjas és Kossuth díjas költőnk volt, és fölolvasott egy levelet. A levélből egy rövid részletet hallgassanak meg. A legutóbbi fél esztendőben leváltották az Irodalmi Újság két felelős szerkesztőjét, megakadályozták Kónya Lajos naplójegyzeteinek, Benyámin László és Nagy László verses köteteinek megjelenését, kísérletet tettek arra, hogy egyes írókkal szemben előzetes cenzúrát vezessenek be, állandóan megsértették, semmibe vették az Írószövetség autonómiáját. Beletartozik a sorozatba az ember tragédia ügy, amely súlyos kárt okozott. És így tovább folytatódik a levél, majd a levél végén 59 művésznek a neve következik, mind az 59 nevet felolvasta Zelg Zoltán, titulusukkal, kitüntetésükkel, beosztásukkal együtt. És Rákosiék pánikba estek. Ugyanis ez a levél egy nagyon szelíden fogalmazott, de akkor is egy nagyon kemény bírálat volt a kommunista párt kultúrpolitikájával szemben. És az az 59 ember valóban a magyar irodalom és művészeti élet legnagyobb kiválóságai voltak, és a kommunista rendszer és gondolkodás beindult, az 59 aláírót kit ígéretekkel, kit fenyegetésekkel megpróbáltak rávenni arra, hogy vonja vissza az aláírását ettől a levéltől. Nos, 8 olyan művész maradt, az 59-ből, aki se fenyegetésre, se ígéretre nem vonta vissza a véleményét. Négy író, Zelk Zoltán, Déri Tibor, Benyámin László és Acél Tamás. Három újságíró, Haraszti Sándor, Vásárhelyi Miklós és Losonci Géza, és egy zeneszerző, Szervánszki Endre. Amikor Nagy Imrét miniszterelnökké választották, ő újra engedélyezte az ember tragédiájának színpadon, színházban való bemutatását. Nagy Imre leváltása után megint betiltották a művet. Az ember tragédiája kötelező olvasmány iskoláinkban gyermekeink számára. Ahogy én szoktam fogalmazni, a gyerekeinknél beszokott indulni az úgynevezett kötelező szindróma. Ami ugye azt jelenti, hogy ha valami kötelező, akkor már nem szeretjük, és helyből van egyfajta ellenállás az olvasása, illetve az értelmezésével szemben. Gyerekeinknek, ha valóban úgy tanítanánk, és azokat a részleteket olvasnánk föl a tragédiából, amely azt bizonyítja, hogy nagyon is dallamos, olvasmányos, érdekes, még azt is megkockáztatom eléggé elítélhető módon, hogy kalandos, romantikus mű, akkor talán az iskolások is másképp viszonyulnának hozzá. Egy nagyon rövidke részletet, amely olyannyira jellemző végig a tragédiára. Amíg csókolódtok, nem érzed éj a lanyha szelletet, mely arcodat legyint és elröpül. Vékonyka porréteg marad, hol elszáll. Egy évben e por csak néhány vonalnyi, egy század évben már néhány könyök, pár ezred év guláidat elássa, homoktorlaszba temeti neved. Kéj kertjeidben a sakál üvölt, a pusztán koldús, szolganép tanyáz. S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, nem bömbölő földindulás cselekszi, csak gyönge szellő, mely körül enyelg. Rettentő kép. Ne félj, csak szellemed vesz, de tested megmarad, mint múmia. Kíváncsisága iskolák fiúknak, torz arculattal, melyről elmosódott az írás, szolga volt-e, vagy parancsolt. Azt is említettem, hogy maga a tragédia egy csodálatos szerelmi vallomás az örök nő Éva Erzsébet felé. Csak néhány idézet a tragédiából. Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét? Csodálatos, az ember hőkebellel eseng epedve szerelem után, s csak kint arat. Minő csodás kevercse, rossz, s nemesnek a nő, méregből, s mézből összeszűrve. Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt. Elválnék tőled, szívemet kitépném, ha fájna is, tán nyugodtabb lehetnék, s te is nélkülem boldogabb lehetnél. Évánról az Úr utolsó mondata a tragédiából. S ha tedd dús életed zajában elnémul ez égi szó, egy öngenő tisztább lelkülete az érdekek mocskától távolabb meghallja azt, és szíverén keresztül költészetté fog és dallá szűrődni. És a Magyar Dráma napja ünnepén Madách Imre tragédiájára emlékezve az utolsó gondolat, nem a tragédia záró mondatát idézem, hanem a 9. szín párizsi színből Ádám Danton alakjában mondja a következőket. És hogyha mindjárt vérengzők vagyunk is, tekintsenek bár szörnyetek gyanánt, nem gondolok nevemmel, légyen átkos, csak a haza legyen nagy és szabad. Köszönöm a figyelmet.
Técsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatót hallották az elmúlt percekben. Mi itt a Szent István Rádióban így emlékeztünk a Magyar Dráma napjára. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon túl leszünk a Duna tetőzésén Budapesten, ezután már a Budapest alatti településekre fordíthatjuk minden figyelmünket, mondta Orbán Viktor miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök továbbra is azt kérte a védekezést vezetőktől, hogy ne engedjék az alkalmazottak, dolgozók figyelmét lankadni, mert a levonuló árvíz utáni időszakban történik a legtöbb áttörés, baleset, átázás. Könnyen előfordulhat, tette hozzá, hogy egy-két nap léhaság, lazaság vagy lustaság tönkreteszi az eddigi eredményes védekezés munkáját. Szólt arról, hogy pénteken Pilismarótnál megcsúszott a védekezés gerincét adó töltés, ahová búvárokat kellett bevetni, akiknek 16 órás küzdelemben sikerült a víz alatt megerősíteni a megcsúszott töltést. A következő időszak kiemelt figyelmet igénylő helyszínei már a Budapest alatti települések, fogalmazott, Ercsit, Kisapostagot, Dunaföldvárt és Paksot említve, jelezve, hogy mindenhol 100%-os a készültség. Rendőrségi drónokkal figyelik és követik a víz terjedését, a nehezen megközelíthető helyszíneken pedig lovas rendőröket is bevetnek a védekezési munkálatok során, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről szóló sajtótájékoztatón. Rétvári Bence kiemelte, a lovas rendőrök a már terepjáróval sem megközelíthető helyszíneken, például a Margit szigeten védik, segítik a védekezést. Úgy folytatta, a rendőrségnek 14 hajója áll készenlétben, emellett be tudják vetni a helikoptereket, továbbá 6 erősített teherautó és 2 Unimog is rendelkezésre áll a védekezéshez. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a rendőrség munkatársai nem csak a gátakon tudnak segítséget nyújtani, hanem lezárásokban, biztosításban, valamint vagyonmegóvásban is részt vesznek. Jelezte, hogy a rendőrtanulók és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelöltjei szintén készen állnak a segítségnyújtásra. Nincs már egy hajléktalan sem az árvízzel fenyegetett területeken, amelyeken a Máltai Szeretett Szolgálat helyezi biztonságba az embereket, ezt a szolgálat illetékese erősítette meg. Dunabogdányban, Tahitót faluban és Mohács térségében az árvíz elleni védekezést segíti, Budapesten pedig a hajógyári szigeten meghúzódó és a római parton egy romos épületben élő hajléktalan embereket helyezte biztonságba a terület lezárása előtt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. 9 hajógyári szigeten élő hajléktalan emberről gondoskodtak a szolgálat munkatársai egy nappal azelőtt, hogy a Duna áradása miatt a hatóságok lezárták a szigetet. Mindannyiuknak felajánlották, hogy költözzenek be a karitatív szervezet Krisztina városi vagy Óbudai hajléktalan ellátó intézményébe, és 5 el is fogadták ezt a lehetőséget. A tehetséggondozás stratégiai kérdés Magyarországon, a kormányzati támogatással zajló nemzeti tehetségprogram pedig nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Pécsett. Nagy Varga Zsófia a Magyar Tehetséggondozó Társaság emlékkonferenciáján elmondta, a 16 éve futó Nemzeti Tehetségprogram igyekszik minden területet lefedni, minden korosztályt megszólítani, pályázatot és tanulmányi versenyeket kínálni tehetséges gyerekeknek, fiataloknak, tanároknak. Mint mondta, a program kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévő, felzárkózó településeken élő fiatalokat, és nem kisebb célt tűznek ki évről évre a program keretében, hogy a lehető legtöbb tehetséges diákot megtalálják, azonosításuk után pedig végig is kísérjék útjukat a munkaerőpiacba való belépésükig, például pályázatokkal, ösztöndíjakkal. Beszámolt arról, hogy a tehetséges fiatalok felkutatása érdekében idén 91 iskolában végeztek tehetségazonosító, úgynevezett orientációs méréseket, amelyek során több ezer tanuló készségeit, képességeit ismerték meg. Sport. Polgár Zsuzsát meglepte, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett gála vacsorán a sportág történetének legjobb női edzőjének választották, ugyanakkor kiérdemeltnek nevezte az elismerést. Sok a politika a sakk világában, ezért nem tudtam, hogy megkaphatom a díjat, de nagy büszkeséggel tölt el, az pedig különösen, hogy a családból Judit húgomat is díjazták, fogalmazott. Végül az időjárásról. Felhőtlen, száraz idő várható, mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható. Késő estére többnyire 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kedves hallgató!